Bekerült a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének harmadik fordulójába a Ferencváros, miután Glasgow-ban 2-1-re legyőzte a skót Celticet. A siker fő összetevőiről Farkas Dávid kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Mindenképpen úgy gondolom, hogy a szervezett játék, illetve az a taktika, amit Rebrov kidolgozott, ez a párhuzamosan rögtön az összeállítás, hiszen az edző azt a szokatlan húzást is megtette, hogy Bolit nem állította a kezdőcsapat, vagy tehát konkrétan befejező csatár nélkül állított össze a Ferencvárost. A korábban sérülése bajlódó Sigér került a csapatba, és Sigér David beállítása nagyszerű húzásnak bizonyult. Egyrészt a játéka miatt, másrészt persze a gólja miatt, amely alapvetően meghatározta a mérkőzést. A Ferencváros tulajdonképpen a mérkőzés nagy részében védekezésre kényszerült, de azt kiválóan tette meg egyéni hibák nélkül, még egyén nem is sorolom egyéni hibának azt, hogy a középső védő Kovácsevics ugye fejjel beleért a labdával, szekerült a saját kapujába, így egyenlített a Celtic. És ez nagyon fontos tényező szerintem, hogy a Fradi úgy védekezett, hogy nem szabálytalankodott a saját 16-os erőt, tehát nem adott lehetőséget a Celticnek kapu közeli szabadrugások elvégzésére. Celtic védekezése rossz volt, mind a két ferencvárosi gól előtt súlyos egyéni hibákat követtek el a skótok, de ez legyen az ő problémájuk. Kiemelni még az erőnlétet is, mert azért szakadó esőben játszott a Ferencváros a találkozó nagy részében, és abszolút állta a salat, mindezáltal azért a sár nem volt, de állta a vizet a skótokkal szemben.
Ki volt a meccs legjobbja?
A BBC Tokmakot választotta a mérkőzés legjobbjának. Én csatlakoznék hozzá, de úgy gondolom, hogy Sigér feltétlenül melléírható. És az egész védelmet kiemelném, nagyon jól játszott Botka Endre, és nagyon jól játszott a két középső védő. Dibusz Dénesnek nagyon látványos védést nem kellett produkálnia, de a szakadó esőben csúszós pályán állandóan koncentrálva védeni nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Dibusz is kiváló teljesítményt nyújtott.
Hogyha mondjuk több évtizedes távlatban tekintjük, hova tehető a Ferencvárosnak ez a mostani idegenben kivívott, nehezebb ellenfél ellen kiharcolt továbbjutása?
Nehéz ezeket összehasonlítani, de én például az 1995 őszi Anderlecht elleni emlékezetes, a Bajnokok Ligájában elért ferencvárosi sikerhez hasonlítanám például ezt a akkor 1-0-ás, így egy gólos győzelmet. Érdemes azért azt hangsúlyozni, hogy a brit sajtó sokkolva van. A Bajnokok Ligája selejtező szerda a legnagyobb meglepetésének tartja az európai sajtó a Ferencváros továbbjutását, és azért önmagában az, hogy mondjuk a BBC honlapján a Ferencváros egy futballsikerrel ott van, ez önmagában jelzi azt, hogy ez egy milyen kaliberi siker.
Öt lehetséges riválisa közül kerül ki majd következő ellenfele a Ferencvárosnak. Egyik sem tűnik könnyűnek, de talán egyik sem egyértelműen verhetetlen.
A Dinamo Zagrebet érzem az öt lehetséges jelölt közül a legerősebbnek. Ugye ott van a Maccabi is, és a Ferencvárosnak azért az izraeli csapatok ellen nem nagyon szokott menni. A Karabakh az szinte sötét tónak mondható, nagyon fontos lenne, hogy idegenben vagy hazai pályán kell játszani. Ott van még ugye a Young Boys és a Cervena Zvezda. Az nyilvánvaló, hogy a Bajnokok Ligája a harmadik selejtező körében már általában a magyar bajnok, ha jutott, egy csak olyan ellenfelet kaphat, amely legalábbis tekintélyét, súlyát tekintve azonos képességi, vagy inkább jobb. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen nincs csodálkozni, inkább örüljünk annak, hogy a Ferencváros olyan helyzetben van, hogy biztosan még két párharcot vív majd az európai kupaporondon a selejtező körben, és ha ebből a kettőből egyet megnyer, akkor az Európa Liga, ha kettőt, akkor a Bajnokok Ligája főtábláján ott lesz.
A Fehérvár ír, a Budapest Honvéd finn ellenfelével szemben jutott tovább a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének első fordulójában. Ugyanakkor a Puskás Akadémia nem bírt svéd riválisával, és kiesett. Kocsonya Zoltán kérdezte Dénes Tamást.
A három Európa Ligás csapatunkból kettő továbbított, de a vártnál nehezebben. A MOL Fehérvár kezdte a sort, amely ír ellenfelével a Bohemians-szal szemben Székesfehérváron játszott. Egy-egyes döntetlen hozott a 120 perces küzdelem, és a fehérváriak végül 11-es párbajban jutottak tovább. Én úgy láttam, hogy technikai fölényben vannak az ellenféle szemben, de ezt a mérkőzésen a gólhelyzetek kihasználását tekintve nem tudták érvényesíteni. A rendes játékidőben is 11-esbe szereztem, mert nem ajánlkodics a csapat egyetlen gólját. A következő találkozó a Svédországban zajló Hammarby Puskás Akadémia találkozó volt. Mint ismert, a Puskás Akadémia meglehetősen különleges körülmények után ütközött ki a találkozóra, hiszen több játékos is elkapta a koronavírust. 3-0-ra kapott ki a felcsúti csapat svéd ellenfelétől, nem volt esélye finalizálásra sem a továbbjutásra. A záró találkozó a Hidegkúti stadionban játszott Budapest Honvéd Inter Turku mérkőzés volt, ezen a kisfestiek 2-1-re győztek, ugyancsak 120 perces csatában a találkozó hajrájában beállt Traoré szerezte az első gólt, illetve az ő előle menteni kívánó finn játékos a második Honvéd gólt. Érdekes egyébként, hogy a Honvéd a 91. percben szerzett vezetést, és 12 másodperccel a kezdő sípszót követően a finnek ki tudtak egyenlíteni, ez majdnem azt mondom, hogy futballtörténelmi kuriózum, így következett a hosszabbítás, amelyet azonban sikerült megnyerni, és a Honvéd is tovább jutott. A három magyar csapatból a kettő tovább, ez valóban a papírformának megfelelt.
Most pedig következik a sorsolás.
Hétfőn lesz majd a sorsolás a Ferencváros el együtt, ugye ez a bajnokok ligáját sorsolják, és majd utána az Európa Ligát, váratlan nehéz ellenfeleket kap mind a három magyar csapat.
Hat forduló után felmentette a munkavégzés alól Bene Ferenc vezetőedzőt a Vasas. Az angyalföldi csapat ebben a szezonban még csak két meccsét nyerte meg a labdarúgó MB2-ben, szerdán pedig kikapott a Budaörstől 3-1-re. Az eddigi másodedző Tóth András ideglenesen megbízott vezetőedzőként irányítja a Vasast. Farkas Dávid először Bene Ferenc menesztéséről kérdezte Dénes Tamást.
Mennyire volt várható ez a szakítás?
Nagyon tartottam, hogy ez így lesz. Nagyon szimpatikus és elméleti síkon nagyon jól felkészült edzőről van szó, akinek most valamiért ezzel a csapattal nem sikerült előre jutnia és úgy szerepelnie, ahogy egyrészt azt az idény előtt bárki is várta, hogy mindenki várta a Vasastól. Láttam a Vasas több mérkőzését ebben a szezonban, nem feltétlenül edzőkérdés az, hogy a Vasas ilyen rosszul kezdett, ugyanakkor egy ilyen helyzetben más lehetőség nem nagyon volt a tulajdonosnak, mint hogy megpróbál váltani.
Hat forduló után 9 ponttal 10. a Vasas az MB2-ben, úgyhogy tavasszal a Vasas szurkolók többsége igazságtalanságról beszélt, amikor bár az együttes hátrányban volt a Budafokkal szemben, úgy fújták le az MB2-t, hogy a feljutást eldöntötték, és így a Vasas maradt a másodosztályban.
Én nem tartozom azok közé, akik igazságtalanak tartják ezt a döntést. Rossz lelkerületetlen döntésnek véltem, hogy nem játszották le az MB2-t, nem tudott az MLS abban a helyzetben más tenni. Vasasnak 7 pont hátránya volt a Budafokkal szemben, ami azért elég sok, és visszatérve a te felvetésedre, úgy gondolom, hogy azért a szezon mostani állása nem feltétlenül indokolja ezt a fajta érzést, ami a Vasas szurkolókban volt. De megértem nyilvánvalóan a szurkolói attitűdöt. Az, hogy a Vasas most így áll, nem jelenti azt, hogy elveszett az esélyét a feljutáshoz. 32 forduló van még hátra az MB2-ből, és elég nagy a körbeverés már most is, tehát nincs olyan csapat igazából, amelyik kiemelkedne a mezőnyből az eredmény sorát tekintve, még a Debrecen sem. Meglepetés szerzők vannak, olyan csapatok, mint az Ajka vagy a Szolnok, bár az Ajka is ugye kikapott tegnap, de mondjuk azt, hogy erőkön felül teljesítenek, Szolnokon Csábi József nagyszerű munkát végez, Ajkán Kiskároly érdemei emelendők kik. Egyelőre én úgy látom, hogy a Vasas nem veszítette el az esélyét.
Bár a Barcelona valószínűleg nem engedné el ingyen Lionel Messit, a jelenlegi helyzet gyakorlatilag kizárható, hogy az argentin sztár játszana a katalán klubban, fejtette ki Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa. Farkas Dávid interjúja.
A Barcelona vitatja Messiék, így mondanám, hiszen nyilván egy tanácsadói stábból is szó van, jogi álláspontját. Messi ugyanis egy Europaxban azt közölte a klubbal, hogy távozni kíván, mégpedig ingyen érvényesíti a szerződésének azon klauzuláját, amely lehetőséget ad neki arra, hogy egy bizonyos határidő előtt, hogyha ezt jelzi, akkor futószerződése ellenére távozhasson a klubból. Ugyanakkor ez a klauzula, ez június 10-i határidőt ír elő minden esztendőre. A klub úgy értelmez, hogy ez nyilvánvalóan lejárt, a Messi stáb pedig azt mondja, hogy a mostani időszak egy különleges helyzet, ez a június 10-e azért került a szerződésben így megfogalmazásra, mert az adott bajnoki szezon vége utáni dátumot írtak be, most pedig ez a dátum, ez augusztus. Én azt gondolom, hogy ezzel el fognak vitatkozni. Jean Gaspar, a korábbi elnök azt mondta, hogy látta személyesen a szerződést, és Messi annak alapján nem távozhat ingyen. Nyilván a klub is és a játékos is igyekszik egy kompromisszumos megoldást találni. Én azt a jelenlegi helyzet szerint, hiszen olyan nagynak látom a játékos felháborodását, erősnek a távozási szándékát, hogy azt kizárom, hogy ő meggondolja magát. Az azóta megjelent argentin vélemények is arra az álláspontra helyezkednek, hogy Messi inkább kivár egy évet, mint hogy játszani újra a Barcelonában, amennyiben a klub nem engedi el.
Mi várhat a Barcelonára azon túl, hogy esetleg a katalán klub körömszakadtáig ragaszkodik majd az általa vélt szerződéses verzióhoz? Egy nagy újjáépítés következik a Barcelonánál, de egy ilyen helyzetben ez mennyire nehezedhet meg?
Én szerintem nagyon megnehezedhet, és a Barcelona nagyon nehéz helyzetben van. Például azért, mert ugye a mostani elnök Bartomeu elnökválasztás előtt áll, és ő szeretne nyilván újra elnök lenni. Na most én azt nehezen tudom elképzelni, hogy olyan elnök, aki elengedi Messit, vagy olyan helyzetet teremtett, hogy Messinek mennie kell, az jó eséllyel induljon az újraválasztáson. Ugye Ronald Koeman az új vezetőedző, kikészít ilyen helyet, és Koeman rögtön azzal kezdte a maga szempontjából érthető munkálkodását, hogy azonnal közölte Messivel, hogy megszűntek az előjogok, nincsenek privilégiumok az öltözőben, és ez nyilván a játékosok épp úgy nem esett jól, mint az, hogy a régi harcostársak közül a csapaton belül legjobb barátját Luis Suárez-t olyan helyzetbe hozta a klub, hogy nyilván távoznia kell. Busquetsnek megmondta Koeman, hogy marad a keretben, de nem lesz kezdőjátékos, kétséges Jordi Alba sorsa is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abból induljunk ki, hogy Messi nem játszik a következő szezontól a Barcelonában, mert erről érdemes beszélgetni. Ha pedig ez így történik, akkor a legkevesebb, amit mondhatunk, hogy lezárult egy korszak, egy sikeres korszak, a 2000-es évek eddigi első két évtizedének időszaka, ami a Barcelona történetében a legsikeresebb periódus volt. Ez most a Messi korszak egy olyan időszak volt a Barca életében, amikor egyrészt a klub néhány éven keresztül, mondjuk én úgy számolom, hogy 2006-tól az Arsenal elleni BL győzelemtől 2011-ig, 5 éven keresztül, amikor ugye háromszor is megnyerte a Bajnokok Ligáját, és sorozatban nyerte a trófeákat. Már ebben az időszakban azért vitathatóan a Barcelona volt a világ legsikeresebb futballklubja. Éppen az elmúlt időszakoknak az eredménysora indokolja talán a változásokat, vagy a változások igényét. Én azért abban gondoljunk bele, hogy a Barcelona 2015 óta csak egyszer tudott a Bajnokok Ligája elődöntőibe bekerülni, onnan egyszer sem tovább. És én úgy hiszem, hogy egy ilyen mérleggel egy csapat azért nehezen állíthatja, bármilyen látványosan is futballozik magáról azt, hogy Európa legjobbja. Én inkább úgy mondanám, hogy a korszak meghatározó két játékosából, ugye Messi és Cristiano Ronaldo a kettő, az egyik a Barcelona játékosa volt, és az elmúlt időszakban ez a hazai sikerekhez volt elég.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Manchester City és az Inter lehet a legesélyesebb célpontja Lionel Messinek, ha valóban távozik a Barcelonától, de sajtóértesülések szerint a Paris Saint-Germain és a Manchester United sem kizárható. Dénes Ferenc sportközgazdás szerint elsősorban a szabályok betartása miatt engedhetné meg magának kevés klub az argentin sztár leigazolását, míg a távozása nem biztos, hogy katasztrófát jelentene a Barcelonának. A riporter Farkas Dávid.
Azért itt a bevétel és kiadási oldalakról is van szó. Ha azt mondjuk, hogy a Messi személyhez köthető bevételek azok jelentősek, akkor mondjuk el, hogy a játékos a világ egyik legjobban, hanem a legjobban fizetett játékosa is. Tehát itt ez az összességet kell néznünk. Ezzel együtt teljesen nyilvánvaló, hogy a Barcelona értékének egy jelentős részét adja az a kultusz, ami Leo Messihez kapcsolódik.
Gyakorlatilag ledobta az atombombát egy ilyen kéréssel?
Nem hiszem, lehetett rá számítani. Évek óta megy ez a húzavona, menne, maradna dolog. Újjáépítik a Barcelonát, nincs is más esély, mint teljesen újra kell építeni. Ez a nagy kérdés, hogy jövőbe fektetsz és megpróbálod elengedni a legjobb játékosodat, abban bízol, hogy a kultúra olyan erős, a klub kultúra olyan erős, hogy lát részened, vagy pedig még egyszer vele próbálod újjáépíteni a klubot és egy új pályára állítani. Ezért is van az, hogy rendkívül ellentmondásos hírek jönnek óráról óráról, hogy a klub el akarja adni, elengedi, nem engedi, perre megy. Ebben van az óriási dilemma. Tegyük hozzá, hogy a Barcelona belső nehézségeivel, hiszen elnökválasztás előtt állnak ők is.
Hány klub engedheti meg magának Lionel Messi szerződtetését?
Milyen furcsa, nem olyan sok van. Nem azért, mert ha nem lennének klubok olyan képesek lennének kifizetni az ő fizetési igényeit, hanem arról van szó, hogy működik a Financial Fair Play, a vételekhez igazítja a kiadásokat, és a nagy klubok kifeszítik ezt a költségvetést, tehát minden bevételt megpróbálnak elkölteni. Éppen a Neymar esetem és a Neymar körüli húzavona mutatta meg, hogy az UEFA bántva érzi magát jogosan azzal, hogy ott átverték. Trükköztek a nagy klubok, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyítóval fogják vizsgálni el Messi transfert. Éppenséggel az a probléma, hogy bár lennének olyan kérők, akik képesek kifizetni az árát, nagyon sok klubnak komoly áldozatokat kellene hozni azért, hogy ténylegesen meg tudja ezt tenni, hogy betartsa a szabályokat.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is, műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.